mi segítségünk és a mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az élő Istentől, aki teremtett, föntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen a mai vasárnapi Isten tiszteleten. Isten hozott mindenkit. Kérjük Istent énekben is, imádságban is, hogy legyen közöttünk, és áldjon meg minket. És közben imádkozzunk és gondoljunk azokra is, és imádkozzunk azokért is, akik betegségeik miatt vagy más okból nem tudnak itt lenni közöttünk. A 86. Zsoltárral kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 86. Zsoltárnak két versét fogjuk énekelni, az első verset és a 6. verset. Majd ezt követően a fennálló énekünk a 156. dicséret, és a nagy énekünk a 478. dicséret. Hajtsd hozzám, Uram, füledet, és hallgass meg kérésemet.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére, testvéreim, Isten igéjét János apostol első leveléből olvasom. János apostol első levelének a 4. fejezetéből, a 4. fejezetnek a 7. és azt követő verseit. A felolvasott igét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja végig. János apostol első leveléből olvasom az igét, hallgassátok figyelemmel és alázattal. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretett. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Istennek szent lelke tegye áldotta és gyümölcsözővé a felolvasott igéket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy a te kegyelmedből itt lehetünk, és köszönjük, hogy a te igédet hallgathatjuk, ami énekeinket közösen énekelhetjük, és kezünket imára kulcsolhatjuk. Amikor imára kulcsoljuk a kezünket, akkor sokszor gondolatban visszatérünk az otthonainkba, ahol a mindennapi életünket éljük, és imádkozunk, gondolunk a családtagjainkra, akik közel vannak, vagy távol vannak, akik betegek, vagy különféle nehézségek között vannak, és imádságunkban elég visszük. Amikor imádkozunk, gondolunk magunkra is. Látjuk, hogy mennyiszer csalódunk, mennyiszer kimerülünk, mennyi sok félelem és fájdalom van bennünk, elég visszük a mi életünket is, Istenünk. Amikor imádkozunk, gondolunk a világra, a sok igazságtalanságra, erőszakra. Urunk, ezeket a szomorúságokat és fájdalmakat is elég visszük, és kérünk, könyörülj rajtunk. Amikor imádkozunk, elég visszük az egyházunkat, gyülekezetünket, népünket. Te látod, Urunk, hogy milyen helyzetben vagyunk, kérünk, könyörülj rajtunk. De köszönjük neked, hogy imára kulcsolt kézzel, és nyitott szívvel lehetünk itt. Énekelhetünk, és az énekeink oda visznek eléd, megnyitják a szívünket, és hallóvá teszik a fülünket. Így kérünk téged, szóld a te igédet, és imádságainkra adj választ, útmutatásaiddal vezesd a lépéseinket, erősítsd a hitünket, gyógyítsd a betegségeinket, és adj a te erődből a mi erőtlenségünkre. Most is áldást és kegyelmet. A te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve a 377. dicséretnek a harmadik versét énekeljük. Mivel hosszabb ige szakaszról van szó, ezért helyünket elfoglalva hallgatjuk végig. Azután Ádám feleségével, Évával hált, aki terhes lett. Megszülte Káint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült annak testvérét Ábelt. Ábel lupásztól lett, Káin pedig földművelő. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta Káin a testvérének, Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta. Kedves testvéreim, ezt a mai ige szakaszt is, mind a két ige szakaszt az óegyházi beosztás szerint a mai napra kijelölt szakaszokként olvastam el. Ez a két szó rátámadt és meggyilkolta. A legjobban rezonál a fülünkben az elolvasott történetből. Ezekkel a sorokkal fejeződik be a felolvasott ige. Rátámadt és meggyilkolta. Bár az ige befejeződik ezekkel a szavakkal, de a történet ismétlődik a világtörténelemben. Megrökönyödve halljuk a hírt, hogy az egyik családtag, az apa, rátámad a feleségére, és kioltja az életét. Még halom és borzasztó, hogy a gyermek rátában az édesanyjára, vagy az édesapjára, és elveszi az életét. És bizony arról is hallunk, hogy testvér testvért öl meg. Egy-egy családon belül tragédiát játszolnak le. De nem csak egy-egy ember család életéről van szó, hanem közösségek életéről is. Szomorúan hallgatjuk a hírt, hogy két bomba robbant a kabuli repülőtéren, és több mint 100 az áldozatoknak a száma. És folytathatnánk naponta ellát bennünket ilyen hírrel a média, rátámadt és meggyilkolta. Meggyilkolta bombával, puskával, karddal, késsel, vagy akár egy bottal. A kép, amit felolvastam Mózes első könyvéből, a Genézisből, ismétlődik. De az első beszámoló mégis itt hangzik el, Mózes első könyvében. Itt kapunk erre útmutatást, mi történik az emberrel az Édenen kívül, az Édentől keletre. Rátámadt és meggyilkolta. De mi történhetett? Mi vezetett idáig? Miért való történhetett ez meg? Ebben a felolvasott ige szakaszban keresünk most választ ezekre a kérdésekre. Én három lépcsőt szeretnék a testvéreknek most elmondani, amely talán segít ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában. Azzal kezdődik a történet, hogy megszületik Káin. És amikor megszületik Káin, akkor Éva, az anyja, örömmel mondja, fiút született, fiút kaptam az Úrtól. De ha mélyebben bele akarunk nézni ebbe a mondatba, akkor ez kicsit nehezebben, komplikáltabban fordítható, hiszen úgy is lehetne mondani, hogy fiút kaptam az Úrnak. Magyarázók azt mondják, hogy ezt úgy kell érteni, hogy Éva, az anya, örül, hogy van folytatás, hogy a paradicsom az Éden talán visszatérhet. Hiszen azt olvassuk az első bűneset történetében, hogy Éva, az asszony átkot kap, majd fájdalmak között szülöd a te gyermekedet, de a te fiad majd rátapos a kígyó fejére. Talán van visszatérés az Édenben. Aztán megszületik Ábel is. Ábelnél már nem mond semmit az anya. Nem hangzik el egyetlen mondat, egyetlen szó sem. És már magában a neveknek a jelentésében is érzékeljük, hogy különbség van Káin és Ábel között. Káin lefordítva azt jelenti nyereség, szerzemény, valamire nagyon fontosra szert tettem. Nagy nyereséget kaptam. Ábel lefordítva azt jelenti pára, lehelet, mulandóság. És talán így nőttek fel, mondhatjuk így, ebben a két különböző lelkületben, az egyik nyereség elől van, a másik csak pára, lehelet hátul van. És predestinálja őket ez a helyzet. Kedves testvéreim, ebből fakad az az első lépcsőfok, hogy eljutnak odáig, eljutunk odáig Rátán és meggyilkolta. Az egyik mindig győzött, erős volt, hatalmas volt, ő nyereség volt, neki sikerült, a másik hátul volt. Amikor ő született, az anyja nem mondott semmit, neki csak pára az élete, ő a kiszolgáltatottabb, az elesettebb. Persze mondhatnánk mi is példákat, akár egy-egy család életéből, vagy egy-egy közösség életéből. Vannak, akik elől vannak, magabiztosak, sőt a dicséret őket egyre erősebbé, egyre magabiztosabbá teszi, vannak, akik hátul vannak, őket nem dicsérik, ők nem kapnak jó szót, és ők egyre jobban nem maradnak. A Káinok és az Ábelek. Aztán mégis azt olvassuk, hogy amikor áldozatot mutat be Káin, a földműves, a gyümölcs első terméséből, a föld első terméséből, és áldozatot mutat be Ábel, a pásztor, az ő bárányaiból, akkor Isten mégis úgy dönt, hogy Ábelnek az áldozatát elfogadja, és Káinnak az áldozatát nem fogadja el. Zárójelben jegyzem meg, hogy talán emögött, a történet mögött egy ilyen régi társadalmi átalakulás is kiolvasható, hiszen a földművesek aztán erősebbek lettek, mint a nomád állattenyésztők, és a földművesek élete, életvitele honosodott meg, és a nomád, félnomád életvitel aztán kiszorult, és az emberiség letelepedett. Lehet, hogy ebben is van valami, amikor arról olvasunk, hogy megöli Káin Ábelt, a földművesek erősebbek, mint a nomád pásztorok. De ezt a zárójelben szerettem volna elmondani. Az történik ugyanis, hogy Isten, amikor Ábel mellé áll és az ő áldozatát elfogadja, akkor ezt azért teszi, talán elgondolkodhatunk, hogy miért is. Én is már korábban, talán még gyermekkoromban gondolkodtam azon, hogy mi oka annak, hogy az egyiket elfogadja, a másikat pedig nem. Hiszen nem olvasom semmit arról, hogy a Káin valamit rosszul tett volna, vagy valamit elhibázott volna, de arról sem olvasunk, hogy Ábel pedig valamit jól tett volna, hogy lenne valami különleges oka annak, hogy az egyiket elfogadja, a másikat pedig nem. Talán Isten ilyen szubjektív, éppen mire gondol, vagy milyen érzés fogja el, az szerint mond valakinek igent, valakinek nemet. De talán a válasz erre a kérdésre az lehet, ami az egész Biblián keresztül átragyog. hogy Isten a gyengének oldalán áll. Hogy Isten nem az erősek oldalán van. És ezt látjuk végig a Bibliában. Isten nem Egyiptom oldalán áll, hanem Izrael oldalán. Isten nem Ézsau oldalán áll, az erős ember oldalán, hanem Jákob oldalán, a kisebbik testvér oldalán. Isten nem az erősek mellett áll, hanem a gyengék mellett. Az özvegyek mellett. Az árvák mellett. A nincstelenek mellett. A kirekesztettek mellett. Isten mindig ezeknek az oldalára áll oda. És talán ez lehet a válasz arra, hogy miért fogadja el Ábel áldozatát, és miért nem fogadja el Káin. Az életben Káin van mindig elő. Ábel mindig a második. De Istennél most fordul a helyzet. És ez lehet a következő lépcsőfok, ami a gyilkossághoz vezet, ami oda vezet, hogy rátámadt, és meggyilkolta. Káin nem tudja ezt elfogadni. Nem tudja elfogadni, hogy ő most veszített, második. Nem tudja elfogadni, hogy ő szorult ki, Ábel van elő. Nem tudja elfogadni a másságot, nem tudja elfogadni hiába testvére ezt a különbözőséget. Ő nem ezen az úton járt eddig, ő eddig nem veszített. Ő eddig erős volt, nem volt gyenge. Pedig szükség van arra is, hogy az ember különböző élethelyzetekbe jusson, hogy a másik embert jobban meg tudja érteni. Ahhoz, hogy értékelni tudjuk a győzelmet, át kell élnünk a veszteséget is. Ahhoz, hogy értékelni tudjuk azt, hogy mi a jó, és milyen értékes, át kell élnünk azt is, hogy mit jelent az, hogy rossz. Isten megengedi ezt Káinnak. Pontosabban elvezeti ebbe a helyzetbe. Csak hogy Káin ezt nem tudja elviselni. Önző, büszke és haragra gerjed. Tehát ez az a lépcsőfok, ami oda vezet, először is oda vezet ahhoz, hogy ki elhangzik ez a mondat, rátámadt és meggyilkolta. A második lépcsőfok, amit talán mondhatunk, ez a harag. Hiszen oda megy Isten hozzá, és azt mondja, miért gerjedtél haragra, és miért oslasztottad le a fejed. A harag az bűn is lehet. Persze a Bibliában, ha haragról van szó, akkor vannak pozitív értelemben vett, van pozitív értelemben vett jelentése is. Amikor egy szent ügy miatt haragszunk, amikor Isten dolga miatt haragszunk, amikor egy jó érdekében haragszunk, amikor a harag a szeretetből van valaminek az előmozdítására. De van rossz miatti harag is. Pontosabban, amikor kis dolgok vagy egoista gondolkodásból fakad a harag. És itt Káinról pont ebben, erről a haragról van szó. Valaki egyszer azt mondta, hogy azt szerint is megismerhetjük magunkat, hogy miért haragszunk. A harag, hogy miért tudunk haragudni, az egy jó tükör. Önismeretre vezet el bennünket. Sőt, egyszer valaki azt mondta, hogy lehet, ha egy családban a gyermeket neveljük, akkor a harag, hogy miért haragszunk, a sokkal nagyobb jelentőségű egy gyermek nevelésében, mint az, hogy éppen mit mondunk. Ha egy szülő azért haragszik, mert valaki nem mosatja a fogát, de azért nem, hogyha a gyermek hazudik, akkor hiába mondjuk neki százszor is azt, hogy ne hazudj, neki egész más értékrendje lesz. Tehát Káin haragszik. És ez a harag nem csillapodik az életében, hiába van szó testvéréről, a harag megvalósul, a harag ember életének a kioltásához vezet. Haragosztok is, ne menjen le a ti haragotokkal a nap. És vizsgáljuk meg, hogy miért haragszunk. Hogy önző dolgaink miatt-e, vagy szent dolgok miatt-e. Aztán még azt is olvassuk, hogy Ábellel korábban nem beszélgetett az Isten, de Káinnal beszélget. Szól hozzá, miért haragszol? Miért roskasztod le a te fejed? Isten beszél hozzá, szól hozzá, tanítja. És mintha ez a tanítás, ez a szó nem segítene Káinnak. Ez is hozzátartozik, ez is egy lépcsőfok a gyilkossághoz vezető úton. Nem hallgatok Istennek az intő szavára. Nem hallom meg, mi van a Bibliában. Nem jut el a fülemig és a szívemig Istennek az útmutatása. Maradok a haragban, maradok az önzésben és az irítségben. Pedig Isten milyen szépen elmondja, a bűn a te ajtód előtt leselkedik, és rád van vágyódása. Mintha azt mondaná, a bűn olyan, mint egy mérges kutya, egy harapós, nagy kutya, aki kint sétál, kint szaladgál az ajtó előtt, és alig várja, hogy nyissunk neki egy résnyi ajtó, nyílást az ajtónkon, hogy bejöhessen, mert ránk van vágyódása. A gonosz, mint ordító oroszlán körül jár. Igen, Isten megmondta Káinnak is, hogy elég egy résnyi ajtó nyílás, ott már belép a gonosz. Hiába mondja, hogy értetően érzékelteti, mire vigyázzon Káin, mégsem vigyáz rá. Kezünkben van a 10 parancsolat, kezünkben van a szeretet parancsolat. A Bibliánk otthon van, a templomban elhangzik az útmutatás, mégis az irítség, a gyűlölet és a harag, mintha süketté és zártá tenni a fülünket és a szívünket. És ezt követően már csak annyit olvasunk, hogy elment Káin, és elhívta testvérét Ábelt a mezőre, ott rátámadt és meggyilkolta. Igen, testvéreim, a Káin, a nyereség, a szerzemény meggyilkolta a párát, a leheletet, a mulandóságot. Káin megölte Ábelt. És ezen az úton, ezeken a lépcsőfokokon ment végig. Ő volt az első, Ábel a második, a gyenge. Nem tudta elviselni, hogy Isten nem ő mellé áll. A haragját nem csillapította semmi, ami önzőségből, büszkeségből és gyűlöletből táplálkozott. És hiába beszélt vele Isten is, hiába figyelmeztette őt a rázsájtődő veszélyre, a ház körül járó bűnre, ami a házban van, ami nem nyílás az ajtón, addig biztonságban van. De a nyílás résnyi nyílás is itt, bemegy a bűn. Ezen a lépcsőfokon mind a három végig ment Káin, és ezért olvashatjuk azt, hogy rátámadt és meggyilkolta. Nem csak Káinra támadtak rá, hanem nem csak Ábelre támadtak rá, hanem az Új Szövetségben olvasunk arról is, hogy Jézust is megtámadták, megkötözték, és keresztre feszítették. Ott is mindezen a lépcsőfokon végigment az emberi gyűlölet. Ő nem mondhat nekünk semmi újat. Mi tudjuk az igazat, mi vagyunk az igazak, mondta Kajafás és Annás, mondták a farizeusok. Feszítsd meg! A harag nem csillapodott, a gyűlölet egyre erősebb lett. És hiába volt Jézusnak a szava, az útmutatása, keresztre feszítették őt. Mondhatjuk, rátámadtak és meggyilkolták. De milyen jó, hogy az Isten nem a rátámadást engedi utolsó szóként. A történelemben, a világtörténelemben nem ez az utolsó szó, hogy rátámadt és meggyilkolta, hanem van egy másik szó, ami az isteni lehetőségek közül való. Feltámadt. Feltámadt és új kezdés van. Nem a bűné az utolsó szó, hanem a kegyelemé. Nem az irítségé, a gyűlöleté, hanem a megbocsátásé és a szereteté. Nem a rátámadásé, hanem a feltámadásé az utolsó szó. Az újrakezdésé, de csak Jézusban és Jézus által. Kedves testvéreim, lehet, hogy sokszor éljük át, tapasztaljuk, halljuk, hogy rátámadt szóban is rá lehet a másikra támadni, tetlegességben is lehet ez, de milyen jó, hogy mi ahhoz a Jézushoz jöhetünk, aki újrakezdést ad, feltámadásra, még a legnehezebb helyzetből is, még a kilátástalan helyzetből is. Ezért ne csak az maradjon meg bennünk, hogy rátámadt és meggyilkolta, hanem menjünk tovább azzal a Jézusi lehetőséggel, hogy feltámadt és utat mutat a bűnösnek, új utat, hogy megtérjen és éljen. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy tanítasz bennünket a régi történet szavain keresztül. Jó elmélyenni a Biblia szavaiban, történeteiben, és kincseket találni, útmutatást találni bennük. Urunk, ilyenek vagyunk, ilyen az ember, mint Káin. Nehezen tudjuk elfogadni a másik embert, nehezen tudunk háttérbe szorulni, háttérben maradni. Sokszor az irítség, a gyűlölet, a harag önti el a szívünket. Ezt látjuk a körülöttünk lévő világban is. Emiatt ragadnak fegyvert testvér a testvér ellen, egyik nép a másik ellen. Emiatt ölnek, gyilkolnak, hogy kié a hatalom, kié az igazság, ki van elől, ki az erősebb. Urunk, abban is önmagunkra ismerünk, hogy sokszor a haragunk nem csillapodik, hanem őrizzük a haragunkat. Sokszor kis dolgok miatt, önző dolgok miatt, egoista dolgaink miatt haragszunk. Urunk, vedd ki ezt a haragot a szívünkből, és ha van harag, szent harag a te dolgaidnak az előre meneteléért, szeretetből jövő harag az, legyen, maradjon, de minden más, ami csak az én központúságunkból adódik, az vedd ki a szívünkből. És köszönjük, hogy megismerhetjük magunkat abban is, hogy sokszor nem hallgatunk a te szavadra. Szólsz hozzánk, figyelmeztetsz, az ajtónk előtt lesejkedik ránk a bűn, jóformán ki sem kell lépnünk, bejön az ajtón, ha a rést nyitunk számára. Kérünk, hogy segíts meg megerősödni a kegyelemben, az igében, a lélek által, hogy megújult életet élhessünk, hogy nemet mondhassunk a kísértőnek, és igent neked. Köszönjük, Urunk, hogy minden nyomorúságunk között, bűneink között, nem csak az emberi bűnnek az elhatalmasodásáról tanulunk, hanem a Te kegyelmedről is, nem csak rátámadás van, testvér a testvér ellen támad, hanem van feltámadás, új kezdet Krisztusban. Segíts meg ebben megerősödnünk, és a feltámadás örömüzenetével folytatni az életünket, odállni a sír mellé, odállni a beteg ágy mellé, új életet kezdeni, a feltámadás megújulás lehetőségét elkérni tőled. Ebben légy segítségünkre, Urunk. Imádkozunk hozzád azokért, akik most sok szenvedésnek vannak kitéve, próbatételnek vannak kitéve, ott, Afganisztán területén is kérünk, könyörülj rajtuk, add, hogy testvért lássunk ott, ahol testvérek vannak. Imádkozunk hozzád, Istenünk, népünkért, imádkozunk hozzád, Anyaszent Egyházunkért. Kérünk, adj szeretetet a szívünkben, Krisztustól jövő szeretetet, minden időben. Jézusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ismerjük az ige tanítását, testvéreim, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.